Budai Vár tövében. Töltődj fel élményekkel a Várkert Bazárban. Részletek várkertbazár.hu.
Reklámot hallottak. Ütköző. A Kossuth Rádió vita műsora.
Augusztus 31-ig nyújtják be a módosított költségvetést az országgyűlés elé. Ezt erősítette meg Kármán András pénzügyminiszter, aki a jövőről azt is mondta, hogy a következő évi költségvetést már a csökkentett személyi jövedelemadóval fogadják el, de az új büdzsé számos, egyelőre közelebbről meg nem határozott bevételnövelő intézkedést is tartalmaz majd. Nem okozott meglepetést az államháztartás első negyedévi magas hiánya. A piac már az új kormány lépéseit figyeli, különösen az euró bevezetéséhez vezető költségvetést. Pályára kíváncsi, így összegezték a helyzetet gazdasági elemzők. Ez ma az ütközőpont, köszöntöm tisztelt hallgatóinkat, a mikrofonnál Kakukel Tamás. És köszöntöm vendégünket, Sebestyén Géza közgazdászt, egyetemi oktatót, a Matthias Corvinus Kollégium gazdaságpolitikai műveinek vezetőjét. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
No hát, hogy is érdemes gondolkodni, hogyha költségvetési hiányról beszélünk? Nyilván fontos, hogy mi ennek az oka, és hogy vethető ez össze a társadalom életszínvonalával? Sokszor egymás ellen dolgozik ez a kettő.
Ez így van. Alapvetően nagyon sok olyan területe van az életnek, a gazdaságnak, ahol a költségek viselője az lehet akár a család is, de lehet a költségvetés is. Egy remek példa erre például a rezsicsökkentésnek az esete, ahol mi családok olcsóbban kapjuk a rezsit, az áramot, a gázt, ugye a legolcsóbb európai árakat fizetjük mind a kettő tekintetben. Cserébe viszont, hogyha a piaci árak azok magasabbak, mint amit mi fizetünk, akkor az állam az, aki ennek a költségét kifizette, nyilván extra adókból, adóbevételekből fedezte ő ezt. Ugye minden oldalról, hogyha nézzük a költségvetést, akkor gyakorlatilag a költségvetést tekinthetjük úgy, az állami költségvetést, mint a magyar családok költségvetésének egyfajta kiegészítését, meghosszabbítását, ami néha olyan kiadásokat fedez, ami nekünk a mindennapi életünkben is látszik, néha meg hosszabb távú kiadásokat finanszíroz, például egy útépítés, vagy akár az iskoláknak a felépítése, felújítása, kórházak építése, kórházak felújítása, ez mind-mind olyan beruházás, ami hosszú távon fogja az életminőségünket befolyásolni, és hát nyilván nem várható el, hogy egy-egy család külön építse a saját útját a háza előtt, vagy akár egy külön iskolát, vagy kórházat építsen a saját családján.
Ugye amiből kiindultunk, és amiből ez a társadalmi vita kibontakozik, ugye a kormányfő bejelentette, hogy tragikus állapotban van a költségvetés, a pénzügyminiszter válaszul ezt mondta, hogy ugye új költségvetés természetesen meg majd módosítani is tervezik. A tartalmáról egyelőre még bővebbet nem tudunk, az irányok talán felsejlenek. Tehát az alap, a kiindulási pont a Központi Statisztikai Hivatal kiadott előzetes jelentése, és ez az első negyedévi költségvetési hiányra vonatkozik, ugye mindösszesen a bruttó nemzeti össztermék 9%-a volt, ami 33,1% ponttal lett magasabb az előző év azonos időszakához képest. Most az első negyedév az egy különleges év, megtanulhattuk itt, amikor beszéltünk a költségvetésről, mert hogy vannak olyan kiadásai is, amelyek úgynevezett előfinanszírozás, mégpedig az Európai Uniós támogatások, amelyek majd aztán befolynak éppen az év vége fel, ez rendszerint mindig így volt, ezeket kellett előre a költségvetésből megfinanszírozni. Ez is hozzájárulhat ehhez, vagy van itt más is?
Így van, sokat hallhattuk mostanában a hírekben, hogy a teljes évre tervezett hiánynak a 90%-a, nagyjából 90%-a jött össze májusig, és ez sokaknak azt jelentette, hogy hát akkor nagyon felelőtlen volt a költségvetés, hiszen ugye elköltötték azt, amit az egész évben kéne elkölteni, és már csak 10%-nyi marad a következő összesen 7 hónapra. Hogy ezt értse mindenki, hogy pontosan mit jelent ez, vagy egy olyan személyes példát mondjak, amit talán könnyebben tudunk követni. Vegyünk egy családot, aki évről évre, vagy hónapról hónapra 1 millió forint bevétellel rendelkezik, és mondjuk a folyó kiadásai, tehát a rezsi, az élelmiszer, a ruházkodási költségek, az meg 500 000 forint. Tehát egy évben 12 millió forint bevétele van, és 6 millió forint kiadása van, de meg szeretne venni ebben az évben egy autót, ami 10 millió forint. Tehát 16 millió lenne összesen a kiadása, 12 a bevétele, a hiánya, hogyha így számolunk, az 4 millió forint lenne az év végén. Ha ezt a kocsit ők februárban megveszik, akkor ugye februári 2 millió forint bevételük volt, 2x1 millió mindegyik hónapban, 1 millió kiadásuk volt, 2x1/2 millió, meg még az autó, ugye az 10 millió, tehát 11 millió kiadásuk volt a 2 milliós bevétellel, 9 milliós hiányuk van, miközben az egész évre terveztek csak 4-et, ugye úgy tűnik, hogy hát valami őrült túlköltekezésben vannak, nem abban vannak, csak volt egy nagyon nagy költségelem, ami előbb teljesült, nem időarányosan, nem minden hónapban vették meg a kocsinak az egy 12-ét, hanem hogy az egész kocsit megvették februárig. És a költségvetés is pontosan így néz ki, vannak olyan tételek, amik hamarabb teljesülnek, vannak olyan tételek, amik később teljesülnek, és ezek torzítják a költségvetést, tehát a magyar költségvetés az mindig úgy néz ki, hogy a hiány egy jelentős része megkeletkezik már az első pár hónapban, és aztán későbbi hónapokban ez korrigálódik, csak hogy három okot mondjak, hogy miért van ez így, mert ugye nem autókat vásárol általában a költségvetés, nem ez szokott az ok lenni. Az egyik fontos ok, és azt mindenki látni fogja rögtön, hogy ez miért így van, az a 13. 14. havi nyugdíjfizetés. Ez nagyjából a GDP 1%-át tette ki idén, ez februárban volt esedékes, ezt nem kell kifizetni még egyszer a következő hónapokban, ezt tudtuk, mindenki tudta azt, hogy ez egy olyan költségelem, egy jelentős költségelem, ami az első részében jelentkezik az évnek. A másik ilyen jelentős költségelem az uniós finanszírozásra köthető valóban össze. Sok uniós projektnél a költségvetés, az állami finanszírozás az már az év elején kifizetésre kerül. Ez nem azt jelenti megint csak, hogy később is ki kell ezt még egyszer fizetni, hanem ez koncentráltan jelentkezik az első hónapokban, ez az első hónapoknak a hiányát jobban megnöveli, mint az egész éves hiány. És a bevétel, ugye ennek a másik fele ennek a sztorinak, az uniós finanszírozás, az nagyon sokszor az év vége fele érkezik meg, tehát valóban a kormány elköltötte az év elején, megkapja majd az év végén, de a teljes hiányban ezek az összegek ezek nem fognak szerepelni, és még egy utolsó tételt mondanék, ez pedig a társasági nyereségadó bevétel, ugye májusban vallják be a cégek, májusban, júniusban fizetik ki, ez megint csak egy olyan tétel, egy jelentős bevétel a költségvetésnek, ami nem biztos, hogy megérkezik az első hónapokban, de egyszer meg fog érkezni. Tehát az a 90%-os hiány, a teljes éves hiánynak a 90%-a, hogy májusban már megvolt, ez nem egy meglepő történet innentől kezdve, és hogy mennyire nem meglepő, 2023-ban, 24-ben volt olyan, hogy májusra már a hiánynak több mint 100%-a összejött.
És akkor sikerült valamennyire egyensúlyba hozni?
És aztán később meg ez egyensúlyba került pontosan, tehát ez, és ez nem csak magyar jelenség, a világ összes országában megvan ez a úgynevezett szezonalitása a költségvetésnek, vannak olyan, mert nem minden hónapban ugyannyi fix bevétele és fix kiadása van a költségvetésnek, ugye vannak ezek az egyszerű tételek máshol is, az unió mindenhol így finanszíroz, utófinanszírozásban, tehát minden uniós ország ezt megérzi, amit mi is megérzünk, és az adóbevételek szintén mindenhol máshol erősen szezonális jellegűek, tehát mindenhol máshol megvan ez a mintázat, hogy néha egy kicsit jobb, jobban megszaladnak a költségek, mint ami az átlagos hónapban jelentkezik, és néha a bevétel kicsit kisebb, vagy akár kicsit több, mint ami egy átlagos hónapban bejön.
Lehet-e a kiadásból bevételt gerjeszteni? Kérdezem azért, mert itt a kiadási oldalon, ugye ami terheli a költségvetést, a munkavállalói jövedelmek emelkedésében például a közszféra széles rétege, így a pedagógusok, igazságügyi dolgozók, kulturális szféra, az ő béremelésük is ebben van, aztán a fegyveres szervek dolgozóinak kifizetett 6 havi fegyverpénz, ugye erről említettünk, aztán egyéb kiadások, például otthonteremtési támogatás kifizetése, a társadalmi juttatások, így a 14. havi, amit ugye ön is mondott, közben ugyan a beruházási kiadások nominálisan is az évtized elején látott szinten alakultak, de ezek a életszínvonalat javító kiadások okozhatnak-e, vagy következik-e belőle a fogyasztás növekedése? Mert ott viszont akkor egy áfa bevétel, ami megjelenik, ami esetleg többlet lehet, mint hogyha nem emeltek volna. Tehát a kiadásból lehet így bevételnövelő hatás.
Mindenképpen, és ezt látjuk valóban Magyarországon is, hogy a költségvetés legalábbis ugye az elmúlt 16 évben, most az új költségvetés még nem látjuk, nem tudjuk, de az első 16 évben a magyar költségvetés valóban úgy nézett ki, hogy nagyon sok olyan kiadása volt, ami megjelent bevételként, vagy kisebb költségként a családoknál, tehát összességében növelte a családok számára rendelkezésre álló nettó jövedelmet, és ez sokszor meg is jelent valóban a fogyasztásban. Hogyha azt nézzük, hogy az elmúlt hónapokban milyen volt a magyar fogyasztásnak a dinamikája, akkor tényleg ezt látjuk, hogy nagyon szépen növekedett a magyar fogyasztás, és ez valóban komoly áfa bevétellel is járt, és ez a költségvetésnek a bevételét is növeli, és egyébként ez egy jó gazdaságpolitikának az alapja. Ugye nagyon sokszor, amikor segíteni szeretne egy kormány, különösen, hogyha a gazdasági külső környezet az nem pozitív. Ugye most pontosan ez a helyzet, hiszen részben az orosz-ukrán háború, részben a nagyon magas európai energiaárak, részben a vámháború, ami a világban van, ez mind-mind egyébként a Magyarországnak is, de minden európai országnak a növekedését, a gazdasági helyzetét azt nehezíti, és egy ilyen helyzetben egy felelős kormányzat az próbál támogatólag fellépni, az állampolgárait segíteni, munkalehetőségeket teremteni nekik, akár több magasabb bért fizetni nekik, kevesebb elvonást alkalmazni, hogy valahogy ugye a saját hajunknál fogva kihúzzuk magunkat ebből a gazdasági gödörből, és valóban ezek a pénzek aztán megjelennek a fogyasztásnál, és megjelennek az áfa bevételnél is. Azért ezt hozzátenném, és ezt szerintem sokan a saját maguk is csinálják, tapasztalják, hogy Magyarországon az elmúlt években a jövedelem növekedésnek egy része az mondjuk gazdaságpolitikai szempontból sajnos nem a magyar piacon csapódott le. Sokan rendelnek online olyan szolgáltatóktól, amelyek külföldi országban vannak bejegyezve, ezek a pénzek sokszor ki is mennek az országból. Tehát a jövedelem növekedésünknek egy része az nem a magyar áfát növelte meg nem a magyar cégeknek a nyereségességét növelte meg, hanem kiszivárgott és külföldön jelentett GDP növekedést, munkahelyteremtést, vagy akár bérnövekedést.
Hát ugye ez a szabad piacnak a következménye, ebben vagyunk benne. És ugye Kármán András pénzügyminiszter arról beszél, hogy az előző időszak gazdálkodásának átvilágítása során 1000 milliárd forintos nagyságrendű a GDP számottevő, azaz a bruttó nemzeti össztermék számottevő részét érintő túlárazott beszerzésekre és értékük alatti értékesített állami vagyon elemekre derülhet fényt. Ez azt jelenti, hogy derülhet, erre számít ő. Ez, mekkora arány lehet ez már az egészhez képest?
Nyilván 1000 milliárd forint, akár 1 milliárd forint is egy átlag embernek egy óriási összeg, tehát ezt nem szabad elbagatelizálni, de azért szerintem elég szerencsétlen jelentés ez ilyen formában, hogy mire derülhet fény, tehát nyilván sok mindent el tudok én is képzelni, hogy egy csillámpódi most megjelenik itt a stúdió, és mind a kettőnknek két-két aranyrudat, ez is megtörténhet akár, de nem biztos, hogy ez érdemes arra, hogy erről mélységében beszéljünk, és azt gondolom, hogy egy pénzügyminiszternél is talán óvatosabb kommunikáció lenne ajánlott. Ha vannak ilyen esetek, akkor arról mindenképp kell beszélni, és annak nyilván a büntető jogi következményeit is végig kell vinni, de ameddig nincs erre konkrét bizonyíték, addig szerintem kár erről beszélni. Ez az egyik gondolatom. Mert nem szül jó vért, aki, hogyha ezt egy külföldi finanszírozó, vagy akár egy belföldi finanszírozó hallja, aki magyar állampapírnak általában vásárlója szokott lenni, akkor lehet, hogy meggondolja azt, hogy vegyene ő magyar állampapírt, hogyha itt ugye repkedhetnek össze-vissza az 1000 milliárdok plusz vagy mínusz előjellel, illetve nyilván, hogy ha ad is pénzt, lehet, hogy magasabb költséggel, magasabb kamaton adja, ami napnak a végén nekünk fog fájni, hiszen nekünk kell kifizetni. A másik, amit hozzátennék viszont, hogy azért furcsa ez egy kicsit, és erről pont most írtam egy posztbejegyzést, hogy furcsa ez egy kicsit, hogy itt 1000 milliárdról beszélünk, tényleg ez sok pénz. De ha csak a Tiszapártnak a 10 legnagyobb ígéretét összevetjük, tehát az egészségügyre 500 milliárd plusz évente, az oktatásra szintén nagyjából egy ilyen hát pár százmilliárdos, 500 milliárdos akár többletkiadás. Regionális szuperkórházak, 7 darab regionális szuperkórház felépítése, nyugdíjas szépkártya, az is majdnem 500 milliárd többletkiadás. Tehát ha csak a 10 legnagyobb ígéretét nézzük, amit a Tiszapárt a kampányban konkrétan mondott, hát ez többszörös az 1000 milliárdos összegnek, tehát hogyha azt nézzük, hogy hiányzik a költségvetésben pénz, akkor igazából mi alapján hangoztak el ezek az ígéretekre.
Ugye azt mondták, hogy a visszahozott vagy hazahozott Európai Uniós támogatásokból ez működik? Mert ugye kiderült, hogy nagy része ennek pántlikázott pénz, meg vagy mire lehet felhasználni.
Így van pontosan. Tehát az uniós pénzek soha nem olyan szabad felhasználású összegek, amiket bármire költhet egy kormány. Itt konkrét célokra lehet uniós pénzeket kapni. Nyilván ez növeli a magyar költségvetésnek a mozgásterét, de nem biztos, hogy pont ezekre a célokra tudják majd elkölteni, és azt tegyük hozzá, hogy az ígéretek azért általában úgy hangoztak el az oktatásnál, és az egészségügynél mindenképpen, és a szép kártyánál is azt gondolom, hogy ez volt a szándék, hogy ezek évről évre felmerülő összegek. Ezt nem lehet egyszeri Európai Uniós forrás feloldásból megfinanszírozni, tehát ez mindenképpen egy hosszú távú elkötelezettséget igényel. És ami nekem egyébként külön furcsa, az az, hogy amellett, hogy az ígéretek szintjén itt Kánaán látszott a választási kampány során, hogyha a Tisza párt nyer, ugye mi az, ami igazán történt, miután megnyerték a választásokat? Ugye bejelentették, hogy az eurót be szeretnénk vezetni. Az euró bevezetésének mi az egyik fontos kritériuma? 3%-nál nem lehet több a költségvetési hiány. És ez itt nagyon-nagyon releváns, hogyha ezekről a témákról beszélünk, mert ugye valóban a költségvetési hiány, mikor először tervezték a 2026-os költségvetési hiányt, akkor még 3,7% volt a terv, aztán ez nőtt, ugye most már 6,2 körüli a júniusi becslése az Európai Bizottságnak, tehát magasabb lesz a hiány, mint 3%. Hogyha a Tisza párt az összes ígéretét betartja, akkor az ugye 8-9% környékén is lehet ne akár, de hogyha eurót szeretnénk, akkor meg nem 6-ról 8-ra kell növelnünk, vagy 9-re a hiányt, hanem 3-ra kéne elvileg leszorítani, ami azt jelenti, hogy nem költekezni tud majd az új kormány, hanem egy komoly megszorítást kell majd neki végeznie. Ez a kettő, ez nem jön együtt össze. Én szerintem ez nagyon sokat elmond arról, hogy mi az, amit várhatunk, hogy a választás másnapján nem arról kezdett el beszélni a kormány, hogy egészségügyre pontosan hogy és mit fog költeni, oktatásra pontosan mit és hogyan fog költeni, nyugdíjakat pontosan hogy emeli, a megígért jövedelemadó csökkentés, vagy akár egyéb adókedvezményeket hogyan fogja megvalósítani, hanem az euró lett a központi téma, ami igazából a napnak a végén, különösen Magyarország szemszögéből most megszorítást jelentene.
Ugye, amit mondott itt ez a bizonyos követelmény az euró bevezetéséhez, a 3%-os hiány, tehát a bruttó nemzeti össztermék arányaihoz képest 3%-os hiánya megengedett. Adódik ebből az a kérdés, hogy vajon a mostani euróövezet tagok között van-e olyan valaki, aki megfelelne ennek? Mert például Franciaország legendásan sokszorosan több, amikor erre rákérdezett valaki, akkor az volt a válasz, hogy na jó, de ez Franciaország, ugye? Aztán a németeknél sem valósul meg ez a kritérium, hogy áll a többi, mert akkor ez érdekes, hogy csak a bevezetés idején, vagy ez azért mozgatható lenne, vannak-e magasabb rendű célok, vagy ez pont egy olyan szűrő, ami, hogyha nem akarják, akkor elő lehet venni.
Ez egy kiváló kérdés, és csak hogy lássuk azt, hogy miért fontos ez a cél, mert az átlagember nem biztos, hogy látja, hogy miért kell, miért 3%, miért 60% az adósságra a GDP arányos korlátja a Maastrichti kritériumoknak. Azért fontos ez, mert hogyha túl nagy a hiánya egy országnak, nyilván, hogyha mi egy közös pénzügyi unióban vagyunk, akkor az egyik ország hiánya az egész rendszert terheli, vagy túl nagy az adóssága egy országnak, akkor drágább lesz a finanszírozás. Tehát ha belépünk egy klubba, és abban a klubban mi, hogy mondjam, rosszul viselkedünk, néha összetörünk egy-egy tányért, akkor a klub helysége drágába fogják kiadni, és minden klubtag többet fog fizetni a tagsági díján keresztül. Ugyanaz a helyzet az eurónál is, hogyha vannak felelőtlen országok, akkor az egész eurozóna drágán kap hitelt, és a németek, a franciák, mindenki magasabb kamatot kell, hogy fizessen, ezért fontos nekik, hogy olyan tagot engedjenek be, aki felelősség teljes, aki tartja ezeket a korlátokat.
Hogy miért? Akkor is, ha ők nem.
És igen, innentől kezdve
pontosan,
és innentől kezdve kezdődik az érdekes történet, hogy valóban ugye most lehetne sorolni azokat az országokat, akik akár az adósság kritériumnak nem felelnek meg, ugye Görögország, hát most már alacsonyabb, de volt, hogy majdnem háromszor annyi, de mondjuk 2,5-szer annyi biztosan volt, mint a korlát az adóssága a Görögországnak. Van, ahol a hiány nem teljesül, ugye a hiány magasabb, mint amennyi lehetne, akár többszöröse is valóban. Van, ahol egyik se teljesül a kettő között, de ugye az Európai Uniónál az eurozónás kritériumoknak a célja az, hogy valóban, amikor belép, akkor legalább, tehát egyszer mutassa meg, hogy ő meg tudja ezt csinálni. Érthető, hogy miért vannak ezek a célok, de azért azt is tegyük hozzá, hogy egészen más a 60%-os adósság célt mondjuk tartani annak az országnak, aki, mint Románia, nulláról indult, vagy Lengyelország, akinek elengedték a felét az államadósságának, vagy a nyugati országok, ahol eleve kisebb adósság volt, mert nem halmozta föl egy pazarló rendszer, mint nálunk 90 előtt az adóssághegyeket, és hát sokkal nehezebb Magyarországnak, akinek 90% körül volt a GDP arányos államadóssága a rendszerváltáskor.
Ez volt az a bizonyos adósságcsapda.
Pontosan. Tehát, hogy nekünk azt kellett ledolgozni, más ország megnyugodtan még fel is vehetett hitelt, és még így is bőven kipipálta a Maastrichti kritériumokat.
Számít-e az, hogy az adósság milyen típusú, nevezetesen? Külföldre van eladósodva egy bizonyos állam, vagy éppen a saját lakóinak, saját állampolgárainak. Mert esetünkben itt mintha az arányokat sikerült volna változtatni. Nem tudom, hogy milyen mértékben, de az állampapírokra lehet itt gondolni. Az viszont ugye úgynevezett belső adósság. Tehát ez az, amikor az állam a saját polgárainak tartozik majd helytállással, amikor lejár a futamidő.
Ez nagyon sokat számít. Tehát ha megnézzük azt, hogy Magyarországon, ahol egyébként 2% volt a lakossági állampapírok részaránya a finanszírozásban 2010-ben 2%, tehát lényegben nulla, most meg 20. Tehát jelentősen megnőtt a magyar lakossági állampapíroknak a részaránya, akkor ez nem csak azért jó hír, mert ez szépen mutatja azt, hogy gazdagabbak lettek a magyarok, hiszen mi vettük meg, ugye én, nekem nincs ilyen sajnos, de az átlag magyar vásárolta meg a magyar állampapírokat, tehát ugye gazdagabbak lettünk, tőkerősebbek lettünk. Ráadásul a kifizetett kamatok jelentős része itthon marad. Tehát, hogy beszéltünk az áfánál arról, hogy amikor mi külföldi online oldalakon rendelünk árukat, akkor a fizetésünk kimegy egy külföldi országba, ott termel áfabevételt, ott termel GDP-t, ott teremt munkahelyet. Hogyha kamatot fizet egy állam, ugyanaz a helyzet, ha egy külföldi befektető kapja a kamatot, külföldön teremt az a plusz pénz, újabb beruházást, újabb GDP-t, újabb munkahelyeket. Ha meg hazai szereplő kapja meg ezt a kamatfizetést, akkor ez itthon marad ez a pénz, és itthon segíti a gazdaságnak a növekedését. Tehát nem csak azért jó hír ez, hogy ez jelentősen megnőtt a magyar kötvénytulajdonosoknak az aránya, mert azt mutatja, hogy jobban élünk, azért is fontos hír, mert ez a pénz ez itthon marad, és itthon fogjuk elkölteni, és azért is fontos ez egyébként, mert a belföldi finanszírozók mindig sokkal stabilabbak, mint a külföldi finanszírozók, tehát az állam is egy sokkal biztonságosabb finanszírozási szerkezettel rendelkezik, az államnak is kevésbé kell izgulnia azért, hogy meg tudja finanszírozni az ő kiadásait. Azt látjuk, hogy amikor egy világgazdasági válság van, vagy esetleg csak mondjuk a befektetők, azok bizonytalanabbak lettek különböző nemzetközi gazdasági hírek miatt, akkor kevésbé finanszíroznak meg úgynevezett fejlődő országokat. Ugye Magyarország már fejlett meg a fejlődő határában egyébként, de ettől függetlenül még abban a kategóriában vagyunk, aki amikor egy ilyen válsághelyzet jön, vagy legalábbis nem annyira biztos a helyzet, akkor nehezebb megszerezni a finanszírozást, ami azt jelenti, hogy vagy sokkal drágában kapjuk, tehát magasabb kamaton, vagy nem kapunk. Egyik se jó hír, az, hogy a belföldi finanszírozás jelentősen megnőtt, és egyébként a lakossági állampapír ennek csak egy része, a magyar bankrendszernek is nagyon komoly állampapír állománya vannak, hogy ez nagyon megnőtt ez a belföldi finanszírozás, ez mindenkinek egy jó hír, olcsóbb finanszírozást jelent, biztosabb finanszírozást jelent, és magasabb válságálló képességet jelent.
Mire lehet következtetni a pénzügyminiszter eddigi nyilatkozataiból, vagy olyan intézkedésekből, vagy tervekből, meglebegtetett, akár kiszivárgott tényekből, hogy milyen típusú gondolkodás ez, mert ugye kétféle iskola létezik legalább, ugye itt a közgazdászok között, és mindenki nagyon jól tud érvelni a saját igaza mellett, hogyha abból indulunk ki, ami ő neki fontos. Nevezetesen van az a típus, amivel már találkoztunk még Bokros Lajos idején, amikor a költségvetés rendbetétele az első számú szempont, az, hogy a lakosság életszínvonala ettől hogy alakul, hát az ugye egy fájdalmas szükségszerűség. A másik iskola meg azt mondja, hogy a lakosság életszínvonalát kell olyan helyzetbe hozni, hogy tudja utána finanszírozni akár a költségvetési hiányt, mobilizálni a gazdaságot, és akkor lendületbe hozni ezt az egész nagy rendszer. Na most itt mit látunk?
Így van, ez talán az egyik legfontosabb kérdés minden kormánnyal kapcsolatban, hogy melyik iskolát, melyik közgazdasági iskolát képviselik. Egyébként ugye régebben azért elég egyértelmű volt a mainstream közgazdaságtannak az álláspontja. azt gondolták, ha gond van, akkor szorítsunk meg. Tehát ha probléma van, akkor strófoljunk egyet a lakosságon, fizessenek több adót, kapjanak kevesebb támogatást, és majd minden jó lesz, mert a legfontosabb az, ugye ez volt a mögött a logika, mögött a végső érv, a legfontosabb az, hogy a hitelezők biztosan visszakapják a pénzüket.
Hogy aztán újra adjanak. Ugye van, ez a bizalom fenntartása. Így van. Van ebben logika, persze.
Teljesen van benne logika, nyilván ez egy hitelező szemszögéből maximálisan optimális stratégia is. Egy állampolgárnak nem biztos, hogy ez a legjobb, ami történhet, és ugye szerencsére a világ megtapasztalta ezt, és kipróbáltunk két különböző stratégiát, konkrétan az Európai Unión belül, mikor jött a 2008-9-es válság, Görögország nagyon rossz helyzetben volt, és azt csinálta, amit az IMF, a mainstream közgazdaságtan mondott, durván megszorított. Magyarország meg azt mondta, hogy mi nem. 2015 azt mondták, hogy mi is megszorítunk, de 2010 után az új magyar kormány azt mondta, hogy nem, azt kell csinálnunk, amit szerkesztő úr mondott, a lakosságnak az életminőségét, életszínvonalát kell támogatnunk, segítenünk, védett árakkal, alacsony árakkal,
plusz a vállalkozókat,
így van, alacsony árakkal, rezsicsökkentéssel, jó, alacsony kamatozású hitelekkel, és ezek majd segítenek abba, kisebb elvonásokkal, kisebb személyi jövedelemadóval, kisebb társasági nyereségadóval, ez majd meghozza azt, hogy több pénz marad a gazdaságban, gazdagabbak leszünk, és ez kihúzza a magyar gazdaságot a gödörbe. És pontosan ez történt. Tehát Görögország, ahol az átlag bér az dupla annyi volt, mint a magyar 2010-ben, most rosszabbak a bérek Görögországban, mint a magyarországi bérek.
Műsorunk ezzel véget ért, hamarosan meghallgatható lesz a mediaclick.hu oldalunkon is. Vendégünknek Sebestyén Géza közgazdásznak, egyetemi oktatónak, a Matthias Corvinus Kollégium gazdaságpolitikai műhelyvezetőinek. Köszönöm, hogy itt volt velünk. Tisztelt hallgatóinknak a figyelmet köszönöm. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Kakuk L. Tamás. Viszont hallásra.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Világsztárok és fiatal tehetségek 40 ország 200 szólistája. Merülj el a zenében július 1-e és 13-a között a Fesztivál Akadémia Budapest 11. Summer Festjén Budapest ikonikus helyszínein, a Zeneakadémián, a BMC-ben és a Széchenyi fürdőben. Művészeti vezetők Kelemen Barnabás és Kokas Katalin. Fesztiválakadémia.hu.
Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
Reklámot hallottak.